látássérült emberek részére készült, kizárólag ingyenesen terjeszthető hangoskönyv.
14. Bogomil Rajnov, a felügyelő és az éjszaka. Azt, aki azt állítja, hogy a bűnügyi nyomozó tiszt foglalkozása hallatlanul romantikus, küldjétek el hozzám, de még jobb, ha a pokolba küldjétek. 7:30-ra jár az idő, várom, hogy megszólaljon a telefon, s közben időtöltésből tanulmányozom az ablakon keresztül elém táruló képet, a ködös decemberi reggel homályát, az alig pislákoló utcai lámpásokat, a patakokban zuhogó esőt, amelyet a szél nekivág az ablaküvegének, meg a tulajdon tükörképemet. Szóval, egy derűs arcot a derűs környezetben, állok és várom, hogy megszólaljon a telefon, de nem türelmetlenkedem, mert nem vár rám semmi más, csupán egyetlen rövid, bensőséges találkozás egy hullával. A hullák általában az én embereim, bár rengeteg kellemetlenséget szereznek nekem. A legrosszabb az, hogy a különféle események között soha sincsen elegendő szünet ahhoz, hogy valami hasznos dolgot csinálhasson az ember. Például, hogy megnyiratkozik, vagy kicserélje azt a villanykörtét, amely majd megvakítja a nevem annyi fényereivel, vagy hogy legalább levegye a falról a rilaszőrű és ravaszul vigyorgó határőr kutya fényképét. A telefon hallgat, elfordítom vidám tekintetemet az ablakról, és felalá járkálok az iroda négy üres íróasztala között. A szobában négyen dolgozunk, de ritkán látom társaimat, mint ahogy a nők sem találkoznak velem, mivel minnyájunkat leköt a munka. Az üres asztalok azonban szinte helyettesítik őket, és a szobát a már említett villanykörte fényében csodálatosan lakályossá varázsolják. Furcsa lakályosság ez, amely arra készteti az embert, hogy a falon függő határőr kutyához hasonlóan felkapja a fejét és felvonítson. Sikerül elnyomnom magamban ezt az atavisztikus indulatot, és csak a kalapomat taszítom feljebb, ami az én titkos nyelvemen azt jelenti fel a fejjel, barátom, és nézd vidámabban a világot. Megkísérlem tehát, hogy vidámabban nézzek a világba, sőt még csöndesen fütyörészek is. Mindig csak ugyanazt a régi dalt fütyülöm. Nem twist, nem is rock'n'roll, hanem valami tangó, még a balonomnál is divatnyomultabb. Fütyörészek magamban, és két ujjammal az asztalon a dallam régi módi ütemére dobolok, és ujjaim fokozatosan kis emberekké változnak át, a leány és én, két kicsi emberkévé, akik kerülgenek az íróasztalon, és már nem is az asztalapja az, hanem egy nyári tánchelyiség, ahol az egész elkezdődött. Nyári tánchelyiség, ez az elnevezés már magában is jelzi a történet komolyságát, mivel hogy én a táncban majdnem olyan mozgékony vagyok, mint az a hula, amelyet most meg kell látogatnom. A tengerparton történt ugyanúgy, mint Pállal és Virginiával, csak hogy az üdülők között. Az étterem hancórója egyre csak ezt a dallamot játszotta. Bizonyára ez volt az utolsó lemez, amely még nem kopott el teljesen. A hancóró ezt a dallamot búgta akkor este is, amikor megismerkedtünk, a leány meg én. Mások felhasználták az alkalmat, és táncra perdültek. Mi ott maradtunk kettesben az asztalnál. Ostoba dolog, hogy miután annyi kihallgatást vezetett már az ember, egy értelmes kérdést se tudjon egyszerre kinyögni. Igaz, persze, hogy a leány sem nagyon segített nekem. Csak miután megtudta, hol dolgozom, akkor jelentette ki félhangon, biztosan szörnyű mindig a sötét oldaláról látni az életet. Addig a percig eszembe sem jutott, hogy az életet a sötét oldaláról látom. De a leány tanítónő, és bizonyára jobban ért az ilyesmihez. A hancóró elhallgatott, majd megint rázendített ugyanarra a dalra, nem akar táncolni. Kérdezte a lány. Szeretnék, de nem tudok. Feleltem. Nem baj, majd megpróbáljuk, és odalent, a sötétben, zúgott a tenger. Ebben a pillanatban végre berreg a telefon, és én, bár el sem szakadhattam még a magam történetétől, felemelem a hallgatót, és gépiesen mormolom. Kész, azonnal megyek, azután a homlokomba húzom a kalapomat. Ez a mozdulat titkos nyelvemen sok mindent jelent, most történetesen ezt, gyerünk dolgozni, elég volt az álmodozásból. Lekapom balonomat a fogasról, futás közben lefelé a lépcsőn húzom magamra, de a tangó dallama sökönyösen tovább zeng a fülemben, ugyanúgy, mint akkor a nyári tánchelyiségben, és a történetet csak nem tudom kiverni a fejemből, és amit csinálok, egészen gépiesen teszem csak, a szokás erejénél fogva. Gépiesen bólintok az udvaron összegyűlt kollégáknak, beülök a begyújtott motorral várakozó különkosi hátsó ülésére, hátradőlök, már amennyire a szűk helyen megengedheti magának az ilyen fényűzést az ember, és kalapomat a szememre húzom, hogy elhatároljam magam mindazoktól az ismerős és nem különlegesen kellemes dolgoktól, amelyekkel megkezdődik a munkanap, hogy legalább még néhány percig magam előtt lássam azt a két embert, éjjel, a nyári tánchelyiségben. A motor felbúg, s egyes sebességgel elszáguldunk. Lehunyom a szemem, mert csukott szemmel is minden ismerős magam körül. A sofőr meg a laboratóriumból jött hadnagy háta, a fényszórók sárga sugara, amely alig-alig vágja hát a ködöt, a házak homlokzatának szürke sora, amelyek homályosan derengenek a kora reggeli fél homályban. A kocsi egy ideig csúszkál, majd hirtelen megáll. Látatlanban is tudom, hogy a bírósági orvos szakértő háza előtt állunk. Látatlanban is tudom, hogy ő az, aki most ebben a pillanatban kinyitja a kocsi ajtaját, és letelepszik mellém az ülésre. Finom kis idő, ugye? A kérdés, a jelek szerint, nekem szól. Visszalököm lustán a kalapomat a megszokott helyére, és különösebb érdeklődés nélkül ránézek a tetembontás virtuózára. A temesterségethez nem fontos sem a napsugár, sem az ibolyavirág, jegyzem meg, amikor a kocsi újra nekivág az útnak. Nincs igazad, fiacskám, napsugár és ibolya mindenkinek kell. És, természetesen, az ízes étel is. Indulás előtt mindig jól lakom. Különösen ilyen cifra időben. Az orvosnak a jól lakásra vonatkozó véleménye nem újdonság számomra. Szórakozottan hallgatom, és ugyanolyan szórakozottan húzom ki a cigarettadobozt a zsebemből. Végzetes hiba, mivel azonyomban meghallom az ismert felszólítást. Kínálj meg, mintha leszoktál volna megint a dohányzásról. Lebizony, tájékoztat a tetemboncolás művésze, miközben minden teketória nélkül turkál a dobozban, hogy minél puhább cigarettát válasszon ki magának. Lemondóan sóhajtok, és átnyújtom a gyufás dobozt is, hogy rágyújhasson. Micsoda szerencse, valahányszor együtt dolgozunk, mindig éppen leszokás közben vagy. Ez a leszokás számomra drága mulatság. A boncoló művész élvezettel szívja le a füstöt, és nyájasan javasolja. Szokj le te is, köszönöm, az élet különben is úgy alakul, hogy mindegyre le kell valamiről szoknom. Egyszer már le kellene szokni az orvostudományról, ezt már hallottam, morogja az orvos, de nincs kifogásom az ellen, hogy elismételd. A folytatást egyébként nem hallottad. És pedig, sokat bánkódtam amiatt, hogy a szegénység megakadályozott abban, hogy orvos legyek, bizony, sokáig bánkódtam. Itt szándékosan elhallgattam, amíg meg nem hallottam a kérdést. No és azután semmi sem történt, feleltem. Találkoztam veled, és megértettem, hogy semmit sem vesztettem. Vártam, hogy valami ilyesfélét fogsz kiagyalni, állapítja meg a törvényszéki orvos az ingerültség árnyéka nélkül. Éppen ez dühít a legjobban ennél az embernél, soha nem sikerül felmérgesítenem. Elneveztem a hullametszők mesterének, öreg úrnak, szólítom, bár csupán 8 évvel idősebb nálam, érdemes írásónak titulálom, de semmi sem képes őt kiragadni derűs hangulatából. Voltak éppen, básikám, mondom békülékeny hangon, megérdemelsz bizonyos tiszteletet. Az igaz, hogy csupán hullákkal foglalkozol, de legalább nem magad gyártod őket, mint ahogyan azt egyes kollégáit csinálják. Szeretném még néhány hasonló jellegű dicsérettel elhalmozni, de a kocsi ebben a pillanatban megáll, és a sofőr hátra néz. Ez a 27-es szám, őrnagyeltárs. Kinézek az ablakon, és homályosan meglátom a magas vaskerítést, a rozsdás öntött vasvirágokkal és más régi módi kacskaringókkal. Hajts be a kocsival, szólok a sofőrnek. Nem kell ide sődítenünk az egész kerületet. A kocsi lassan mászik a fasorban, jobbról magas fák nedvesága is sötétlenek. Balról egy öreg úri ház fekete sziluettjét látom. Szomorú, magas ablakok, hámlóvakolat, nyilkosság és melankólia. A magas bérről nem is beszélve. Agyamban szokás szerint osztályozom a környezet sajátosságait, az ablakok elhelyezését, földszint, téli kert, amely az egyik szobából nyílik, kisé arrébb a bejárat, éppen az, amely előtt megállunk. Kiszállunk, felszaladunk néhány lépcsőfokon, és egy tágas, sötét halban találjuk magunkat. Ez a fajta helyiség ma már főleg arra szolgál, hogy az ember megbotoljon a félhomályban a szanaszét szórt bútorokban. Ez esetben szerencsére hiányoznak belőle a bútorok. A hal üres, csak egy rendőr áll az egyik ajtó előtt. Ez egyébként az a szoba, amelyet ezentúl a tetszín helyeként jelölök meg. A tetszín helye elég tágas, bár ez első pillantásra nem látszik, mivel tele van zsúfolva többnyire felesleges bútordarabok. Egy nehéz, fényezett asztal. Rajta egy cukorkás doboz, fél üveg konyak, két pohár, az egyik majdnem teli, a másiknak az aljánál van valami. Az asztal mellett két szék, a szoba túlsó végében hatalmas, kettős ágy. Az ágy fölött egy impozáns férfi bekeretezett fényképe, az ágyon pedig maga a kép eredetie. Észreveszem, hogy a férfi elég kényelmetlen helyzetben fekszik. Különösen, ha meggondoljuk, hogy vélhetőleg most már ebben a pózban kell feküdnie az idők végezetéig, vagyis, hogy ne túlozzuk, amíg porrá nem válik. Az arc kifejezése sem tetszik nekem. Nyoma sincs rajta az arckép magabiztos mosolyának. Bár, mellékesen megjegyezve, a fénykép mosolya sem nyerte meg tetszésemet. Van benne valami arcátlan és kihívó. Ha ezt a mosolyt hozzátesszük a helyszínen szerzett egyébben nyomásainkhoz, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a házura a múltban általában véve meg volt elégedve a sorsával. Miközben felmérem a helyzetet, félszemmel figyelem barátom a törvényszéki orvos szakértő manővereit. Ez egyáltalában nem felesleges óvatosság, mert amikor ez a boncoló virtuóz a holttest fölé hajol azzal a szilárd elhatározással, hogy megállapítsa a diagnózist, éppen időben kiálltok rá. Doki, csak hozzá ne nyújj semmihez, értem én a dolgomat, fiacskám, morogja a hullaszeletelő, és visszarántja a kezét. Nem is kételkedem benne, a legutóbbi alkalommal is annyi új lenyomatod volt a gyilkos késén, hogy ha gyorsan véget akartam volna vetni a nyomozásnak, nyugodtan letartóztathattalak volna. A hátam mögött villámlik egyet a fényképezőgép villanófénye, majd a második, harmadik, a hadnagy érti a dolgát, akár a többiek. Ez a helyszíni szemle kezdete, az új nyomozás kezdete, az új munkanap kezdete. Valamikor a mesterdetektívek s a szemük egyetlen pillantásával mindent megállapítottak, a gyilkos beszenevédük beleértve. Nekünk pedig az a sorsunk, hogy egy teknőt sebességével haladjunk. Szemléltető felvételek, részletfelvételek, tárgyfelvételek és leírások, statikus szempontból, dinamikus szempontból és leírások, amíg egy egész album meg nem telik a családi fényképekkel és iratokkal, hogy a végén már csak a legfontosabb hiányzik, annak megállapítása, hogy gyilkosság történt, vagy öngyilkosság. Gyilkosság vagy öngyilkosság? Ismétlem, ezúttal hangosan. Azt majd te mondod meg, mormogja az orvos. Mikor állt be a halál? Kérdezem, miközben az éjjeli szekrényként levő ébresztő órát nézem. Az ébresztő hangosan ketyeg, a detektív regények ébresztő óráival ellentétben, amelyek mindig a bal jóslatú pillanatban állnak meg. Mikor állt be a halál? Ismétli az orvos, megvakarja a feje búbját, és úgy feleli, éjfél tájban. A halál oka, keserű mandula szagát érzem, állapítja meg a boncoló mester. Ez a gyermekkoromra emlékeztet, jegyzem meg.